itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Oroszhegyre kalauzoljuk Önöket. A település községközpont Székelyudvarhelytől északra az Őrhegy déli lábánál, a Bosnyák és a Báli patakok völgyében fekszik. Oroszhegy Hargita megye egyik legnagyobb erdőbirtokosa. Erős szilvapálinkája tette ismerté. A 14. század elején a táj egyik legnépesebb faluja volt. A 15. században a népesség már megelőzte a környező falvakat, sőt még Udvarhely városát is.
Körülbelül olyan 2000 a katolikusoknak a lélekszáma itt Oroszhegyben.
Mint egy gyepővédő falu létezett a hegyen ez a közösség.
Szegény világ volt, elmentünk szolgálni, és ott férhez mentek sokan.
Nagyon finom szilva van, van hargasmagút, van a húsos.
Még amikor építettünk, akkor volt kőhordó kaláka, ilyen-olyan építő kaláka.
Lejárt a közmunkavilág.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Hudi István és népi zenekara muzsikál. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
István, oroszhegyi plébános vagyok.
Az előző szolgálati helyek Székelykál és Szent Katolna. Milyen az oroszhegyi ember a Szent Katolnai és a Székelykáli után?
Azt lehet mondani, hogy minden helységben másak az emberek. Hiszen amikor Székelykálban voltam, akkor 6 falu tartozott hozzánk, és a székelykáliakról és az iszlóiakról nem lehetett ugyanazt elmondani, mert óriási volt a különbség. Ugyanígy volt 3 széken, ahol voltam Szent Katolnán, ott is 3 falu tartozott hozzám. Mind a 3 falunak megvolt a maga jellegzetessége, és ugyanazt mondhatom el Oroszhegyről is, hogy teljesen különbözik, hát az udvarhelyi ember nem olyan, mint a háromszéki vagy a marosmenti ember.
Egy nagyon nagy közösséget kell pásztorolni.
Körülbelül olyan 2000 a katolikusoknak a lélekszáma itt Oroszhegyben.
A katolikusok mellett más vallásúak is élnek, vagy szín-katolikus közösségről beszélünk?
Tulajdonképpen a katolikusoknak van lelkipásztoruk a faluban. Van egy kevés református, és ugyanakkor jehovisták is vannak egy páran.
A reformátusok azok hova járnak istentiszteletre?
Katolikus templomban.
Akkor mindenki alkalomattá megfordulja magát ebben a gyönyörű szép katolikus templomban.
Igen.
Mi úgy tudjuk, hogy az oroszhegyi ember az nagyon templom szerető és templomba járó ember. Ez így is van?
Igen. Tehát nekem meglepő, ahhoz viszonyítva, ahol voltam eddig, az arány 10-15, maximum 20% volt azokban a közösségekben, de itt Oroszhegyben lehet mondani, hogy 40-45%-a jár a templomba. Vasárnaponként majdnem 2-szer megtelik a templomunk.
Akkor azt jelenti, hogy a vírusjárvány alatt is jártak, nyilván, hogy kevesebben, hogy be tudják tartani a távolságot, de akkor nem távolodtak a templomtól.
Amikor tiltva volt, akkor nem jártak templomba, ugye utána pedig egészen szeptember közepéig a templom előtti téren végeztük a szentmisét, és ott is szép számban jelen voltak, de ahogy jött a hideg, akkor ismét visszatértünk a templomba, hogy erre lehetőség volt. És mondhatom azt, hogy úgy decemberre a rend helyre állt, úgyhogy most már annyian járnak templomba, mint a vírus előtt.
Amúgy otthon is vallásos életet élnek az orosz hegyiek, vagy soknál kimerül ez a vasárnapi templomlátogatásban, és hétközben pedig végzik a dolgukat.
Itt volt egy istálló, amit bontottunk el. Volt vagy 25 meglett férfi kalákába az istálló elbontásánál, és amikor délben megszólalt a harang, mindenki megállt, és kezdték mondani a déli imádságot. Tehát nekem ez feltűnő volt, ez azt jelenti, hogy ha itt ezt elmondták, akkor odahaza is az imádságot végzik, nincs olyan gyermek, aki úgy jön hittanórára, hogy nem tud már imádkozni. Most nincs hittanóra, de mi volt hittoktatás, addig 60-70%-ban az iskolai gyermekek itt voltak, majdnem mindegyik járt hittanórára, csak nem olyan rendszeresen, mert bizonyos elfoglaltságaikkal voltak, akkor nem jöttek természetes.
A Szentmisén énekszó van, mert egy zenét, éneket kedvelő közösség az orosz hegyi.
Nagyon jól énekelnek. Nekem ez is feltűnő volt, ugye, mert más helyt is mondjuk úgy, hogy jár a szájuk egyeseknek, ugye, de itt hang is van. Azon kívül nagyon jó a kantorunk, aki tudja az éneket vezetni, és vannak helyi specialitások, úgymond a vallásos énekekben is, amit nagyon, de nagyon jól tudnak és énekelnek is.
Milyen a temetések és a keresztelések aránya itt Oroszhegyen?
Itt pozitív. Más helyeken mindig a temetés több volt, mint a keresztelő, de itt Oroszhegyben, amikor ide kerültem 2018-ban, 42-t kereszteltünk, csak 28-at temettünk. 2019-ben pedig 41-et kereszteltünk, és 30 temetés volt. 2020-ban 22 temetés és 22 keresztelő volt. Természetesen a keresztelőket az is hordozta, hogy nem lehetett utána ebédet vagy vacsorát rendezni, mert ahogy tudom, a polgármesteri hivatalból sokkal több születés van, mint amennyi keresztelő volt.
Jellemző Oroszhegyre az, hogy sok gyereket megkeresztelnek, de nem itt él a család. Tehát hazahozzák valahonnan, mert azt szeretnék, hogy az oroszhegyi templomba kereszteljék meg.
Ritka. Amióta itt vagyok, azóta úgy emlékszem, hogy két olyan keresztelő, akik innen származtak, hazajöttek, de abból is az egyik azért volt, mert a szülők kint dolgoznak, de haza fognak jönni, és már a lakás itt van.
Esketési szertartást kellett végezni?
2018-ban 10 esküvő volt, és 2019-ben pedig 12 esküvő volt. 2020-ban pedig a vírus miatt nem volt.
Ezek szintiszta katolikus esküvők, vagy vegyesek is vannak?
Előfordul, de a többsége a szintiszta katolikus házasság.
És itt is maradnak a településen? Vagy van, aki aztán a szárnyait bontogatja máshol?
Nagyon ritkán mennek el. Tehát a többsége, aki külföldön dolgozik is, mondhatnám azt, a fészket itt rakja, itt építi meg a családi házat, és ahogy a gyermekek születnek, akkor már jönnek haza, és tovább itthon folytatják az életüket.
Nagyon jó állapotban van a római katolikus templom és a plébániai is. Ez azt jelenti, hogy kell sokat közmunkázni, vagy szerencsések, hogy minden rendben van?
Hát ezt az elődömnek köszönhetem, mert én így vettem át a templomot is és a plébániát is, mindig javítgatunk valamit rajta. Közmunka is volt, ahogy hallottam, itt szeretnek azért az emberek közmunkázni, és akkor megjegyzem, hogy novemberben a temetőben rendeztünk közmunkát két szombat alkalmával, és az egyik nap is volt 30-35 ember, és a másik szombaton is ugyanannyian voltak, tehát nagyon segítettek. De ugyanakkor ott van, hogy a közbirtokosság is támogat, és az emberek is adományokos, természetesen nem mellékes a pályázat.
Meddig lehet itt maradni Oroszhegyen? Mert én találkoztam olyan plébánossal is, aki nagyon hosszú időt töltött egy helyen, de olyant is, aki időnként azért helyet cserél.
Ha a ritmus marad, akkor még van 8 évem, mert 10 évet voltam Székelykálba, 10 évet voltam Szentkatolnál, és amikor idejöttem, mondtam, hogy hát 10 évet voltam ott is, itt is, akkor azt mondották, hát akkor 10 éve van itt is.
De ez kötelező, hogy ennyit üljön egy plébános egy helyen, vagy ez a püspökségtől függ, hogy mikor helyezi, vagy hol kell szolgálni?
Vannak bizonyos szabályok, például Szorványban 5 év, más helyeken a 15 év, de hát természetesen vannak kivételek, mert hogyha valaki nem érzi jól magát, akkor elkérheti, vagy esetleg, hogyha úgy végzi a munkáját, akkor kérheti, hogy tovább maradjon.
Kovács Árpád vagyok, művészettörténész, illetve 6 éve az önkormányzatnál menedzserként dolgozok.
A központban itt van a gyönyörű római katolikus templom.
Az egész faluról, a templomról van nagyon sok adatunk. Talán Oroszhegy egyike azoknak a faluknak, amelyek már a Biharból való székely betelepítés, 12. századi betelepítés előtt léteztek, és mint egy gyepővédő falu vagy közösség létezett a hegyen ez a közösség, és onnan majorászoktól, onnan jönnek le a Mákvára közeléből. A lényeg az, hogy nagyon sok adatunk van a 17. századtól az oroszhegyi templommal vagy templomokkal kapcsolatban. Még a kutatás el kell döntse, hogy a Diafalván említett régi romos templom, amit 1670-ben javasolnak lebontásra, az volt-e az eredeti oroszai templomnak a régi helye, vagy már létezett orosz egybe templom a mainak a helyén a 1334-es pápai tizedjegyzékkor, amikor említik a Domokos nevű papját, vagy a Diafalvi csak egy kápolna volt, és azt a reformáció alatt használták a diafalviak, ahova esetleg, ha nem református orosz egyek lejártak visére, vagy egyszerre létezett mind a kettő. Ez is kérdés, hogy létezik-e az a tézis, hogy Diafalva eredetileg anyafalu volt, szerintünk létezik, ami később csak a 18.-19. század végén nő össze teljesen orosz egyet, tehát egy adott pillanatban források úgy említik, hogy Diafalva orosz egynek a filiája. Na most, amit a jelenlegi templomról, illetve a központban lévő templomépítkezésekről tudni lehet, az az, hogy 1670-ben, amikor még a püspökség nincs a reformáció után visszaállítva, Damokos Kázmér püspök helyettes vikárius ide látogat orosz egybe, és azt javasolja az orosz egyeknek, hogy a Diafalván lévő régi romos templomot bontsák le, és építsenek egy újat a jelenleginek a helyén, az úgynevezett második vagy harmadik templom. 1700-as évek elejére, tehát alig 100-130 évvel az építése után megint romos állapotba kerül, illetve nem férnek már be a hívők, ezt a püspök látogatási jegyzőkönyvből tudjuk, hogy különálló tornya van, zsindelje van fedve, és a hívőknek az egyharmada a falakon kívül kénytelen hallgatni a misét. Nagy szerencse van az orosz egyeknek, hogy nagy formátumú személyiségek születnek itt a faluban, egy ilyen Tamási György, olvasókanonok, aki 7 püspököt szolgál Gyulafehérváron, az erdélyi püspökségen, és az ő teljes anyagi hozzájárulásával 1766 és 70 között épül az a barokk templom, aminek egyedülálló berendezése van. Kiemelném azt a mennybe fölvett Mária képet, ami a formanyelve alapján kettő van Erdélyben, ennek az analógiája a Váradi Székesegyházban lévő mennybe felvett Mária kép, ami Vincenz Fischer bécsi festő műhelyéhez köthető, és valószínű, hogy ez az oroszai Tamási György olvasó kanonok nagyon közeli kapcsolatban van a váradi püspökség, illetve akár Vincenz Fischer bécsi festőnek a műhelyével, és ezáltal kerülhetett ide ez a kép. Sajnos újraépítik 1930-40 között ezt a barokk templomot, a berendezésnek a nagy részét kiteszik, megmarad ez a régi mennybe felvett Mária kép, de bekerül a 60-as évekbe egy úgynevezett Szent Katalin misztikus helyezése, tematikájú, ilyen ellipszoid alakú festmény, amit nagyon nehéz volt kideríteni, hogy hogy kerül rossz egybe. A világon 3 van ebből, egy a bécsi Konzisztorisches Múzeumban, egy van Veronában, és egy van az oroszegyi templomban. És ennek ez az előzménye, hogy Vas Áron bácsi, illetve a felesége, mi úgy hívjuk, hogy Vasszakács Áron, most halt meg 99 éves korában, felesége Erzsébet néni Temesváron szolgált a 40-es évek végén, és ott egy gazdag sváb családnak a birtokában volt ez a táblakép, de a 60-as évek elején, amikor jön a kollektivizálás és a magánjavaknak az államosítása, akkor ők ezt odaajándékozzák ennek a házaspárnak, nyilván tartották ők a kapcsolatot, és vonattal szállítják haza orosz egybe, és egyenesen a templomnak adományozzák. Ez a két fő ékessége a jelenlegi templomnak, a mennybe felvett Mária kép és a Szent Katalin misztikus helyezése.
Ezek a képek méreteiben mekkorák?
A főoltárképa, amin a Mária mennybe menetele van, az 2,80 m a magassága és 1,45 m a szélessége. Még azt kell tudni, hogy a második világháború kelés közepén 1942-ben az akkori plébános Ambrus Stanisló kiviteti Budapestre, és ott restauráltatja Dénes Jenővel, aki a főiskolának a tanára, a leghíresebb restaurátor abban az időszakban. Nem tudjuk, hogy került vele kapcsolatba, és háborús körülmények között külön ládát készítenek, külön vasúti kocsiba helyezik el, úgy kerül ki Budapestre ez a főoltárkép. Van 5 levélváltása az orosz egyik plébános és a restaurátor között, hogy hogyan legyen a restaurálás, ebben vannak esztétikai megbeszélések, anyagi vonatkozása, és 42 végén karácsonyán megérkezik ez a restaurált főoltárkép orosz egybe. Másik kép az nehéz belőni, mert ellipszoid alakú, de körülbelül az átmérője olyan 1,30 m lehet.
A jelenlegi római katolikus templom az műemlék templom?
Nem műemlék.
Hány férőhelyes ez a templom? A kívülről elég nagynak néz ki.
Hát a templomnak a hossza mindent egybevéve az 36 méter, egy tipikusan barokk templom, ami egy főhomlokzati toronyból áll, azon átvezet egy előcsarnok, van egy főhajó, és van 2 mellékkápolna. 2 mellékkápolna közé csatlakozik a szentély, ami ilyen sokszög záródással csatlakozik, mint a gótikában szokás volt. A mellékkápolnáknak köszönhetően körülbelül 450-500 ember fér be.
Orgona szól?
Igen, egy vadonatúj orgonák van a környéken, egyedülálló, 4 évvel ezelőtt az önkormányzat és a bolygóközbirtokosság támogatásával. Az udvarhelyi kántor készítette.
A harangok azok milyen régiek?
Hát a harangok azok ingáztak, mert egy időben elvitték. Amit tudunk, hogy egy négymásás harangot ez a Tamási György olvasókanónak öntetett Budán, saját költségén, 1770-ben, és ő hozatja a négyökörös szekérrel orosz egybe. Van még egy nagy harangunk, és van egy 20. század 40-es éveiben készült a segesvári Manhelyen Mihály híres harangöntő készítette.
Magyari Tibor vagyok, orosz egyi méhész. Mi nagyon régóta méhészkedünk. 15 éve vagyok aktív, de én beleszülettem. Itt tulajdonképpen azt hiszem 60 éve a kertünkben méh család van. Még a nagyapám idejéből volt egy pár család, amit a sógorának rendezett, abból eredt tulajdonképpen a mi méhészetünk, az édesapámé. Én 15 éve vettem át tőle 100 családmét, valamikor 5-6 családmé volt 50-60 évvel ezelőtt.
Akkor azt jelenti, hogy látta, hogy fejlődik a méhészet is, csak az önök családján belül is. Mert ha azt veszük, hogy 90-ben hogy méhészkedtünk, és ma hogy méhészkedünk, már a között is óriási a különbség.
Igen. Nagyon hatalmas különbség van. A régebbi rendszerben nagyon kritikus volt a vándorlás tulajdonképpen, mert egy időszakban nem is vándorolt édesapám, még szaporítgatta őket. Azt hiszem a 70-es években kezdett vándorolni, akkor még inkább így összepakolták a családokat, úgy értve, hogy mindenkinek volt általában 40-50 mély családja. Egy autóra azt a régi kárpáci kamionok, vagy milyenek voltak abban az időszakban, összerakták, közösen mentek vándorolni. A 80-as években kezdődtek ezek a méhészkonténerek, amit a traktorok húztak. Itt azt hiszem, Margita megye élen járt abból a szempontból. És akkor a vándorlás az úgy működött akkoriban, hogy ha 400 kilométert kellett például egy napraforgóra vándorolni, két éjszaka tették, mert traktorral ugye nem tudtak akkora távod, úgy, mikor kivírja a reggel, akkor kiengedték a méheket. Este újra berekeztették, és folytatták az útjukat, amíg beérték a célig.
Most hány családméllyel gazdálkodnak?
Most jelenleg nekem 275 családmélyem van, de ennél a nyári időszakban még több is lesz, mert vannak tartalék családjaim, amit őszi időszakban egyesíts. 210 családdal méhészkedek, van egy kamion és egy utánfutó, ami be van építve méhészkonténernek.
Akkor ez gondolom feltételezi azt, hogy kell vándorolni is, vagy ekkora mennyiségű családa lehet állóméhészetet is folytatni?
Itt orosz egy viszonylatban állóméhészetben kicsit nehézkes a megélhetés, mert nagyon sok család van. Orosz egy, azt hiszem, Margita megyében első helyen van a méhészkedés szempontjából, mert itt 3000 család fölött van méh család, még az is lehet, hogy még 4, mert nem tudom minden méhész kollégának pontosan mennyi van. Emiatt elvándorlunk, muszáj menjünk, mert nagyon túlterhelt ez a terület.
A mézet azt nagy felvásárolónak adja, vagy inkább választja a kis kiszerelést, és akkor itthonról, vagy esetleg piacokon, vásárokon tudja értékesíteni?
Nagy rész itt Nagybaniba, Hordóson értékesítem. Nagybani áron, úgyhogy elég keveset adnak érte, mert ilyen nagy állománynál nem tudunk annyit elpiacolni, én legalábbis. Édesapám valamikor járt piacozni. De akkor csak 72 családdal vándorolt, úgyhogy azt a piacon nagyjából értékesítette. De ennyi sokat nem tudunk. Itthon is árulok, mármint háztól nem piacolok, úgyhogy nagy része mind Hordóson értékesítődik.
A vásárlók most már inkább tudják, hogy mit szeretnének venni. Tudja, hogy mire kell, és akkor arra vásárol. Mi a tapasztalat?
Igen, a vásárlók azok tájékozódnak. Most interneten mindenütt bárhol rá tudnak olvasni, hogy körülbelül mi, mire hatékony. Vannak, hogy kipróbálnak majdnem mindent. És akkor van, akinek az akácméz jön be, van, akinek a hársméz jön, van, akinek a havasi méz, vagy a vegyesvirágméz. Úgyhogy ez embertől függő, mert Van, aki egy erősebb aromát szeret, az akár egy enyhébb aroma, amiben csak egyféle virág van. Mindenkinek más a ízlése, úgyhogy ők is válasszák általában, hogy mit szeretnének, mert ez nekik jobban esik.
Krémmézeket is készít?
Én nem foglalkozok, nekem nincsen ilyesmi. Hogyha piacoznék, akkor valószínű, hogy ezt is előnybe vennék, mert minél nagyobb a paletta, annál jobb a vásárlónak, s nekem is az eladónak.
Ő hányféle mézet kínál a vásárlóknak?
Az akácméz, a havasi méz van nálam, a repce van, amikor voltam, például az idén nem voltam, vegyes virág is van, napraforgó méz, hársméz, elég szép a paletta.
Önnek melyik a kedvence?
Hát a havasi méz az én kedvencem.
Bővítésben gondolkodik, vagy ez a családmennyiség, ez egyelőre elég a család erejének?
Azt szeretném, de én, mivel hogy egyedül vándorolok, ez nekem bőven elég. Ha a fiam esetleg oda kerül, mert hogyha én még bővíteném, akkor kellene alkalmazzak valakit magam mellé, és elég nehézkes ez.
És a fiakat csüngött a méhek fele?
Még fiatal, még 13 éves, de a kereteket mindig elhordja a pergetés, úgyhogy család közösen pergetünk, most jelenleg is. Mikor kell, akkor eljönnek, és együtt kipergessük, mert egyedül ezt nem tudom megoldani.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Nagy Atelka vagyok, Nagy Mártonnak a felesége, Oroszhegyi lakos, majorné.
Van nagy gazdaság, van sok jó?
215 darab egyet, a saját gazdaságunkban mi van.
Miért jóban gondolkodtak?
Elsősorban a férjemnek ez a szakmája, ebben nőtt fel, gyerekként itt kezdte, 6 éves korában, a juhászatban kezdte, tehát nem otthon, hanem bizonyos juhászoknál. Először eszterengahajtóként, utána pásztorként, saját felelősségre a diafali csordával, és majd amik összekerültünk, 94-ben, 93-ban kerültünk össze, de 94-ben kezdtük közösen a juhászkodást.
Gondolom, hogy van ahol legeltetni. Van saját terület is, vagy közbirtokosság tőle valahonnan bérelnek is?
Nem bérlünk, a közbirtokosság területén juhászkodunk, tehát az oroszhegyi falu juhaival, meg a sajátunkkal.
A falubelieknek a juhát is gondozzák?
Én a 2020-as évről beszélek, 67 gazdánk volt, amilyen oroszhegyiek. Azoknak, mit tudom, 5 juh, 10 juh, 15 juh, így.
Mennyire gond az értékesítés? Mert volt periódus, mikor mondtuk, hogy na, megint a gyapjú iránt van érdeklődés, igaz, nem fizetnek érte. A bárányokat keresték-e, a sajtot el tudják-e adni, vagy mi lesz ezekkel a termékekkel?
A gyapjúra igen, van értékesítési gondunk, mert az nem kell senkinek, vagy ha kell is, ingyen. Tehát mi hiába nyírassuk meg pénzért a juhokot, mert azt meg kell nyíratni, azt úgy hagyni nem lehet. De nincs kereslet, hogy most jön valaki, és mit tudom, ígér egy minimális összeget, mondom, 2-1 kilójáért. Nem, senkinek nem kell. A sajttal értékesítési gondunk nincsen, hála Istennek, abból nem győzünk ereget csinálni. Olyan gondunk nincsen, hogy nem fogy el. Szoktunk télre túrot is tenni el, de nyáron nem is tudunk ereget csinálni. És plusz még ki kell persze a faluba az embereket, a gazdákat szolgálni, ők az elsők.
De mi lesz akkor a gyapjúval? Azért egy nagy mennyiséget nyírnak le ezekről a juhokról.
Igen, szálas juhokkal. Én a sajátunkról beszélek, szálasok vannak, arról lejön 2-3 kiló gyapjú darabonként. Például 2019-ben szégyen elmondani, jött egy valaki, és hozott egy láda sört az összes gyapjúért. Kénytelenek voltunk, odaadjuk, mert másképp vagy kell valakit fogadjunk, hogy elásassuk, vagy el kell égessük, de nagyon nem is ég. Ez a gond. És ott hagyni nem lehet, mert nem lesz van a széthagyni. És a jókon sem, mert azt gondozni kell. Ha tartsuk, akkor gondozni kell.
Hogy készül a sajt? Van valami speciális oroszhegyi recept, vagy nagyjából úgy, ahogy más juhásznál is?
Hagyományos sajtkészítést csinálunk csak. Semmilyen ízesítés nincsen. Ez hagyományos jósajt. Fejes után autóval beoltjuk, azt úgy azonnal készítsük is, és majd utána az ordát.
Piacra kellett vinni? Vagy most már házhoz jönnek a sajtér?
Szoktam piacra is járni, zetelakára szoktam járni, máshova nem kell menjek, mert helyből is nagyon sokat elvisznek, meg már a kuncsavkör annyira ki van alakulva, hogy helybe viszek. Ide 10 kiló, oda 20 kiló, oda 30 kiló, akkor a vendéglátóhelyekre is.
A 2020-as év az nagy gondot jelentett önöknek?
Nem volt fennakadás, házhoz tudtam szállítani, viszont a piacra is annyiból volt egy picit nehezebb, hogy kellettek persze az elírásokat betartani, maszk, kesztyű, feltöltenítőszer, ezeket mind vittem magammal, másképp gondjaim nem voltak. Értékesítés jó nem volt, mert nagyon sok volt a keresletre.
Bővítésben gondolkodnak? Több állatban, nagyobb területen gazdálkodni?
Nem gondolkozunk sokkal többen, mert területünk nincsen nagy. Bérelni sem nagyon lehet, mert mindenki megműveli a magáit. És a köbbétokossága pedig úgy vagyunk, hogy a falu juhai nálunk vannak, mi menjünk a köbbétokossághoz lelegetve, tehát egymásra vagyunk utalva. Ők ránk, mi meg rájuk, úgyhogy közösen.
Nevem Kovács Levente, oroszegyi lakós, pálinka főzdés.
Van nagy gyümölcsös a családnak, vagy bérfőzéseket vállalnak?
Van gyümölcsös is, és vállalunk bérfőzéseket is.
Mekkora ez a gyümölcsös?
Több darab van, van amelyik egy nagyobb darab, egy hektárs, van egy pár kisebb darab, ilyen 20-30 árosok.
Milyen gyümölcsfák vannak ebben?
Többféle szilvas, többféle almafa, körte az már nagyon kevés maradt.
Miért ilyen híres ez az oroszhegyi szilvapálinka?
Dombvidéken vagyunk, vada szilvas, átültessük, és akkor nem esedik.
Azt mondják, hogy a besztercejének egy vadabb változata, az van itt meghonosodva, és attól olyan, amilyen a pálinka.
Igen, így mondják. Nagyon finom szilva van, van hargasmagú, tehát magróvállós, van a másik fajta, a húsos szilva. Ez a kétféle van itt oroszhegyben. Egy pár kert van, ahol ültetvények vannak, Stanley van oda ültetve, egy-két gazdának van ilyen.
Több pálinka főzdésre beszélgettem, és azt mondták, hogy az épp gyümölcsből és a jó gyümölcsből is lehet pálinkát főzni. Gyerekkorom emléke az, hogy mindig a fa alatt a rothalt, amit alig akartunk összeszedni, abból lett a pálinka. Itt miből főzik a pálinkát?
Jó gyümölcsből lesz a jó pálinka. Függ azért a gyümölcs szedésétől, erjesztésétől, főleg a kifőzésétől. Ne menjen bele, ahogy mondjuk az utó, nagyon oda kell figyelni, mikor tisztálás indul el, akkor oda kell figyelni a rezesre. Tehát a mennyiségtől függően vesszük a rezest. Tehát egy teleüsből liter rezes, félüsből fél liter rezes. Az nagyon fontos, hogy kibevődjön.
Az orosz hegyi gazdák, gyümölcstermesztők is önnél főzetik ki a pálinkát, vagy most már mindenki főzi a pálinkát?
Több főzde van, van egy 4-5 főzdes, mindenkinek megvan a kuncsaftiköre.
Önök mekkora körzetet szolgálnak ki, honnan hozzák ide a kifőzni valót?
Csak itt a szomszédok, a rokonokét főzzük mi.
Bővítésben gondolkodnak, szeretnék telepíteni még gyümölcsöst?
Igen, egy késő ősszel és kora tavasszal ültetünk, és kell fiatalosítani, mert az vérnőnek ki az öreg szilvafák, ha nem fiatalosítsuk, akkor egy idő után kivesz.
Értékesítési gond van, vagy hogyha jó valami, akkor azt el lehet adni?
Inkább ajándékba adjuk, saját fogyasztásra, rokonoknak, kinek nincsen. Tehát ilyen nagy piac nincsen, hogy most kelljen hordozni, vagy ilyesmi.
Itt mindenki szereti a pálinkát? Vagy itt bűn visszautasítani egy pohár pálinkát?
Az oroszhegyiek azok általában mindenki megissza. Nagyobb ünnepöknél disznóvágás, karácsonykor, húsvétkor pálinka az első. Egy nagyobb összejöveteleknél. Sokat inni nem ajánlott, de egy pohárra, legészséges kettőve.
De jó nagy pohár legyen, lehetőleg szokták mondani a hozzáértők.
Igen.
Versenyekre is viszi ezeket a párlatokat?
Egy pár versenyre voltam, például itt az oroszhegyi szilvanapok szervezésében nyertem is többféle pálinkával, aranyérmet, ezüstöt, bronzot is, úgyhogy meg vagyok elégedve.
Számít az, hogy hol tároljuk? Milyen hordóban, vagy milyen edényben?
Számít az is, igen. Régebben a hagyományos, vagy még most is van a fakád az eredeti erjesztéshez, de most, hogy modernebb a világ, már jönnek be a műanyag edények is.
Milyen az élet egy fiatal számára itt Oroszhegyen?
Nagyon jó, nem is tudom elképzelni máshol az életet.
Összejárnak a fiatalok, vagy mindenkinek annyi a dolga, hogy örvend, ha estig befejezi, és akkor lehet a családdal?
Összejárnak, igen, komaks, rokonok, szomszédok. nincsenek eltávolodva még az emberek egymástól.
Ez a pálinka főzés, ez a főállás, vagy ezt lehet mellékállásba is csinálni?
Ez a mellékállás van. Munkahely mellettes, foglalkozunk állattenyésztéssel is. Ez egy szezonos, tehát november közepétől január közepéig egy olyan 2 hónap. És nem egyfolytában dolgozunk, hanem 2 nap, 1 nap, fél nap.
Magyar Gizella, 86 éves vagyok. Nem tudok menni. Csak pálcáó, 4 kézláb. Semmit se tudok csinálni, semmit.
Milyen volt régebben itt Oroszhegyen a gyerekkorában, leánykorában? Mert ma, ha valaki végigvonul itt Oroszhegyen, nagyon ki van épülve minden gazdaság.
Ebben nagyon szegényesebb volt. Volt egy házunk, egy szoba és konyha. Egy nagy szoba volt, abban voltunk 5 testvér, és ott fejtünk, ott aludtunk, és úgy volt.
Mezőgazdasággal foglalkoztak főképp?
Igen, igen, kollektív volt akkor, vagy még az sem volt. Azután lett a kollektív, hogy felnőttünk.
Itt mindenkinél több gyerek volt?
Igen, ezelőtt volt 7-8 is egy családban.
Most hál' Istennek megint itt Oroszhegyen születnek gyerekek.
Most kezdődött 3, van akinek 4 is lesz.
Mindenki, ha csak tehette, itt maradt Oroszhegyen?
Szegény világ volt, elmentünk szolgálni, és ott férhez mentek sokan. Úgyhogy sokan elvándoroltak innen.
Hát akkor az oroszhegyi fiú kellett hozzon máshonnan lányt.
Hát igen, most is úgy van.
Azt szokták mondani, hogy az jó iskola volt, amikor szolgálni mentek a lányok. Ön is így érzi?
Igen, igen. Én is szolgáltam 5 esztendőt. 3-at Ságyasváron, de voltam Brassóban iskolatakarító 2 évig.
Ezek a családok hogy viszonyultak a szolgáló lányhoz?
Kellett rendezze ugye a háztartást. Én is főztem, és mostam is. Együtt voltunk, mint a család. Együtt ettünk, együtt. És én takarítottam.
Itthonról már úgy ment, hogy mindenhez értett? Gyakorlata volt a takarításban, főzésben? Vagy ott kellett megtanulni?
Igen, már nagyobb voltam akkor. Igen, de voltam udvarhelyt egy évig egy rendruhát kaptam csak. Az volt a fizetés.
Na, de az bizonyára meg is becsülte azt az 1 ruhát.
Hát még.
Milyen volt az összetartás itt régebben? Mennyire jártak össze a rokonok, a szomszédok?
Hát régebb jobban összejártak, most már telefon van. Még a kertbe is telefonon mennek.
Ezt hiányzik önnek, hogy már nem járunk így össze?
Én a kapun nem jártam ki, 2 éve nem tudok menni. Szédülök, és úgyhogy pálcával megyek.
Na de a szomszédok bejönnek megnézni, elbeszélgetni?
Eljönnek, aki el tud, eljön, de én nem tudok menni.
Amikor találkoznak, akkor ilyenkor felemlegetik, hogy milyen volt gyerekkorunkban, mennyi jó dolog volt itt Oroszhegyen.
Mondjuk, hogy milyen jó volt. Akár milyen rossz volt, már úgy, mert szegényesebb volt ezelőtt régen, nem úgy, mint most, hogy minden volt.
Mi hiányzik a régi Oroszhegyből?
Nem tudok menni. Kérdele, nem tudok menni, nekem ez nagyon hiányzik.
Sosem vágyott el Oroszhegyről? Nem vonzott a nagy világ?
Nem, kívánkoztam. Itthon kellett férhez menjek.
Ez kötelező volt, vagy ön döntött úgy, hogy itt megyek férhez?
Én se kívánkoztam idegenbes. Itt akkor olyan divat volt, hogy erős nem mentek el. Volt egy, aki elvándorolt, ott nősült, meg olyat ment férhez, de az rég volt.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Fancsori Bogdizár Ambrus vagyok.
Mivel telnek a mindennapok itt Oroszhegyen, Ambrus bácsi?
Most nyugdíjas. Közben a szomszédokból elmegyek favágni, aki elhív, karikára, úgy tűzre, dolgozok a határon nyárban.
Van gazdaság is? Vannak állatok is? Kell kurálni?
Van, egy ló van csak, és azt tangálom, hogy még legyen. Egy kicsit, mert szeretem.
De bizonyára munkára fogja ezt a lovat, nem csak szórakozik vele, hogy kilovagol, meg visszalovagol.
Most szórakozunk csak, most nincs ahova befogni. Esetleg ganít, kis, elterítsük, visszajövünk.
Itt mi szekére is kihordják a trágyát, mert gondolom, hogy azért itt is van sok traktor, munkagép.
A... Ebben korban 72 éves, nem két traktor, valóban beibukkukával szokva vagyunk.
Mennyire segítik egymást a gazdálkodók?
Elhív, hogy gyere hozzá bé szekérszénát, vagy hozz bé bálát. Hát elmenjünk, hogy ne, akinek még van ló.
Közmunkázni is tudnak, vagy most már mindenki pénzért megy, pénzért fogad?
Igen, közmunkavilág már lejárt. Ezelőtt 10 éve vagy 20 éve volt az a közmunkavilág, hogy építettek, lebontották a házas, mentek szomszédok, segítettek rajtuk, de most nincs. Lejárt a közmunkavilág.
Mindenhol ezt hallom pedig, annak meg volt a varázsa. Azon kívül, hogy nem kellett pénzt adni, de volt egy ilyen közösségi élet is.
Például 13-an kaszáltak közmunkára, ott kint a hegyen, magyarul között. Én is mentem vissza nekik. Úgy szerre mindegyiknek vissza kellett menni, mert csak úgy működött, hanem nem jött el. Ugye az ifetnél dolgoztam, és akkor jöttek a munkások. Elhittem, segítettek. Taffa, behozták a szénát. Gyermekkoromban aztán például, mert mi 80 voltunk testvérek. 10 éves korban kezdtem zenégetni ilyen fésűvel. Akkor a gyermeköket összegyűjtöttük a falu végére, hogy egy mennyasszont csináltak a leánkából, és legényből, vőlegényt, úgy 20-on összegyűjtünk. Én muzsikáltam be, és jöttek utánom, mint egy lakadalom násznépe. No. És akkor a külső házba, pincébe ügyesen az anyjuk a gyermeköknek teját főztek, megitták, kalácsot süttek, és aztán muzsikáltam nekik, és aztán így lettem én zenész.
Hangszeren is játszik, nem csak fésűn?
No, most igen, kalanító, de jártam lakodolmat muzsikálni, de most már nem. Eléveszem egyszer-egyszer, egyet muzsikálok, de akkor lekocognak, mert belésípus, van nekem unokám kettő, és észreveszik, hogy belésípus, akkor abba hagyom.
Na de ez bizonyára egy olyan jó érzés, azon kívül, hogy nosztalgiázik, az embernek jó, amikor zenél vagy énekel.
Hát, én nagyon szeretem máskülönben a zenét, nagyon-nagyon, elmennék akár meddig. Ha volt úgy, hogy jöttem Kovád falából haza, temetés volt, Bogár falába, Farkaslaki, Rezesbonda, muzsikár. Leültem, végig hallgattam.
Régebben bizonyára, amikor dolgoztak a mezőn, akkor is énekeltek.
Igen, hogy ne. Mezitláb aradtunk. Nem szabadott félhúzni a szép cipőt.
Nem is volt legtöbbször.
Nem is volt, vagy soson világ volt. Édesapám kaszálta a húzát, mi köttük a kötelet. Édesanyám szedte, szedette velé, köttük meg, és mégpedig éje, hód világ.
Bizonyára sok oroszhegyi népdal fennmaradhatott. Nekünk egyetlen egy van Bálint Etelkától, amit orvérzésig szoktam játszani, hogy az oroszhegyi erdő közepébe. De milyen népdalokra emlékszik, amit még gyerekkorában megtanult, és ezt még ma is hallja énekelni?
A Hargita fenyves erdő. Fenyőkúton van egy vadalmafa.
Sosem vágyott el Oroszhegyről? Vagy ez egy jó hely, innen nem vágynak el, inkább ide jönnek az emberek?
Temesváron 3 évet. Vágóvidon, aztán onnan bérukoltam, mikor leszerítem, akkor hazajöttem, és a szüleim addig síránkoztak, hogy maradj itton. Pedig volt még itton elég, mert 8-an voltunk testvérek, és 3 még ott volt Temesváron. Én eljöttem vissza, és aztán itthon maradtam. És itthon megnősültem, és aztán így folytattam. Itthon van 2 leány, testvérem, és még egy fiú.
Még összejárnak a szomszédokkal?
Messze. Vannak, akivel nem lehet összejárni. Indulatos emberek vannak, ugye, ha ez a szó sem fogadja, úgy kell, de vannak.
De azért itt még működik az, hogy nem kell bejelentkezni, hogy érkezem, hanem átmegyek, és ha otthon van, akkor beszélgetünk.
Hát persze, koppantok, ne értem, beszélgessünk egy kicsit, akkor nem írok le.
Van egy... Elnyomja a nagy R betűt, ugye?
És akkor kifut az ember onnan hirtelen, nem kap egy pofot.
Thank you.
Tamás Piroska vagyok, Tamás Jenőné, orosz egybe. Nem unatkozunk, már sajnos van egy olyan beteg férjem, aki mellett nem unatkozok, mindig nézzem merre, hova menjé.
A szomszédok mennyire jönnek beszélgetni, vagy örvend, hogyha nem jön senki, hogy tudja végezni a dolgát?
Van két öregebb asszony, akik eljönnek, és megköszönöm nekik, hogy máskor is gyertek ért, mert rossz azért, amikor nem járunk sehova, s nem jönnek.
2020-ban meg is tiltották, hogy összejárjunk, de én azt látom, hogy már azelőtt évekkel kezdtünk elidegenedni. Ez orosz helyre is jellemző volt, hogy már nem úgy jártunk össze, mint fiatalabb korunkban, gyerekkorunkban, mindenkül magányos lett.
Édesanyámtól hallottam nyugodjék csendesen, hogy azt mondta, hogy már sincs kinni menni. Mindenki más, mindenki elidegenedett, olyan másabb a természet mindenkinek.
Régebben bizonyára itt is kalákáztak, azok egy ilyen ünnepnapok volt, amikor segíthettek egyik a másikon, mert az, hogy dolgoztunk, dolgoztunk, de utána jót tettünk és beszélgettünk.
Na igen, az most nincs, sajnos. Még amikor építettünk, akkor volt kőhordó kaláka, ilyen-olyan építő kaláka, úgyhogy nem kellett búcsolni, hogy ki csinálja, jó, a mester itt volt, de mellette jól jöttek a segítők. Ez most már nem úgy van.
De vajon mi változott meg? Az is számít vajon, hogy megnyíltak a határok, kimentünk, és láttuk, hogy élnek külföldön, és ott meg már nagyon régóta van ez az elidegenedés.
Nem tudom. Nekünk van külföldön rokonunk is, de azokban megvan ez a természet, hogy nem olyan segítők, vagy nem olyan melegek, mint testvér, vagy rokon, vagy valami. Van bennük, de mégsem az világ is.
Itt még tartják a rokonok a kapcsolatot? Mert sok helyen már az első unokatestvért nem ismerik.
Hát itt is van olyan, aki nem. Mi, hál' Istennek, úgy vagyunk a rokonságban, hogy tartsuk, de bizony van olyan unokatestvér is, aki még a házunkat nem járta, és mi sem az övéket. Úgyhogy az idősök elhaltak, és akkor a fiatalok már nem törődnek egymás.
Milyen régi szokásokra emlékszik, ami esetleg kikopóba van mára?
A kántálás sajnos kiment divatból. Arra én nagyon emlékszem, hogy úgy csoportosan mentek komák, barátok, már szüleimről beszélgetve, mentek kántálni, és olyan szép volt, mert a nők is akkor az utcán énekelhettek. Mindenik házához elmentek, és ott mindenki kolbász rántott, ez volt a leghagyatékosabb. Na, az apró szentekelés is úgy volt, hogy jöttek legényok a leányokhoz, én magamról beszélgetök, a gyermekek reggel, a legények este, szép volt, még arra sem emlékszem, egy legény akkor a pálcát hozott, hogy alig fér be az ajtón, nem vert meg vele, de ez egy emlék. Szép volt, most már az sincs, most nagyon ritkán van egy kicsi gyermek, de most már olyan a nép, hogy bezárja a kaput. Akkor jó volt a kalács, sütemén ez az, de most már pénz kell, most el is azért zárják be a kaput.
Bálok még vannak?
Nem igen van, ritka.
Akkor a fiatalok vajon hol szorakoznak? Mert hallom, hogy sok a fiatal itt Oroszhegyen. Tévével szorakoznak?
Nem tudom, mivel szorakoznak, de sajnos oda kerültünk, hogy még cukrászda sincs a faluba. A bodegába, ott eltűtnek a hűsítő mellett egy pár órát, ez pedig kellemetlen, mert ott férfiak, ott cigarettas, ott minden elé fordul. Elég sajnos, hogy így van. Azzal töltik inkább az időt, mert nem tudom, mi lehet abban. Én öreg vagyok már, nekem is próbáltak volna venni okos telefont, mondom, az én ujjaim nem bírják azt, hogy nyomogat. Nekem jó, ami van.
Amikor átjönnek a szomszédok, akkor a múlt előkerül-e, nosztalgiáznak-e, hogy emlékeztek, hogy annak idején itt jártunk, s ott jártunk, ezt csináltuk, azt csináltuk. Úgy hiányzik az a világ? Vagy most ebbe élünk, ezt kell elfogadjuk?
Hiányzik. Például az egyik szomszédasszonyomnak a férje olyan volt, hogy karácsony előtt így adventbe mentünk szent családolni. Ő volt a vezér. Én a másik már jól tudtam énekülni. Most, ahogy meghalt szegény, már 10 éve mindjárt kimaradt, mindent elvitt magával. Most mindenki otthon, ha el akarja, elmondja azt az imát, amit akkor csináltunk a könyvek, füzetekből, de ez sajnos kiment már. Nem ment ki, hanem otthon elvégezzük.
A templomba el tud menni?
Én nem tudok sajnos elmenni az uram miatt, csak a másik az, hogy tétprotézisem volt csinálva, és amiatt nem tudok messze menni. Elmennék, ez nagyon hiányzik nekem, mert úgy szerettem, soha hajnali miséről el nem maradtam, de most sajnos itt hallgatom meg. Jó, hogy van ez a Márga Rádió, abban mindent meghallunk, amit szükség.
A Marosvásárhelyi Rádiót is hallgatják?
Nem szoktam hallgatni, tegnap egész nap hallgattam, de vannak jó adások, ezután meg fogom hallgatni. Már öregök vagyunk, a vallás inkább ez, erre vagyunk kényszerűvé, sajnos a betegség miatt. Tetszik látni, két vetött ágy van a házban. Az uram olyan beteg, hogy egyik percben jó van az agyos, másik percben már nem, s emmi ott vagyunk így lekötve inkább.
Önnek mi jelenti a kikapcsolódást?
10 percig elmenjen hazulról, így a maga esítől, így legközelebbi földünkre. Hogy olyan megnyugvást kapok, ez nekem elég. Nem kívánkozok sehova már úgy, 3 éve, hogy beteg, de 1 éve, hogy volt a térprotézisem, azóta nem igen jártunk el. 2-3-szor jártunk el hazulról, nem gyalog, hanem elvittek. Dédunokám született meglátogatni, elvitt a velem, vagy náluk. Leányom szerencsére itt lakik. Még oda is hetek telnek, hogy nem kívánkozok sehova, itt meg vagyok.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Oroszhegyen készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullám hosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.